Jó napot kívánok, kezi csókolom! Szeretettel üdvözlöm Önöket a Kivitel 2 előadáson. Ez miért volt hatásosabb, amikor halkan mondtam? Hát, mert biztosan így jobb. A mai órán először, itt látják az óravázlatot, arról szeretnék beszélni. Ja, bocsánat, aki megtelefonálta a barátnőjének, hogy ma sem lesz semmi, az óra második felében lesz a katalógus, úgyhogy még ide lehet trombitálni őket, SMS-eket és egyebeket küldeni nekik, hogy tegnap azzal a szörnyű élményért, bocsánat, hogy megint megismétlem, de úgy látom, hogy minden órán meg kell tennem, hogy csak egy szabályt kértem, hogy tartsuk, vagy tartsák be, amikor közösen itt vagyunk ebben a teremben, az az egy az, hogy picit engedjék meg, hogy csak én beszéljek. Az egyes számú és egyetlen szabály. Minden mást lehet, hadd beszéljek csak én. És késni is csak nekem szabad. Na, akkor elmondom közben, hogy tegnap szörnyű álmaim voltak, mert a saját tankörömet úgy hagytam ott, hogy lebigyedő szájjal, sírós szemekkel jöttek ki az építészeti tervpályázat című gyakorlatról. Ezt a tervező hallgatók nem tudhatják, mert nekik ez nem jár. Nekik nem kell tudniuk a tervpályázatokról, csak a műszaki szakirányos hallgatóknak. Mindenesetre a tervpályázatokról ott én nagyon sok érdekességet és elmondtam azt az 1%-ot, ahogy nem kell csinálni a tervpályázatokat, és ezért elhatároztam, hogy megpróbálom ezt korrigálni, és egy kicsit reálisabb képet próbálok festeni ma. És ezt már hallhatják a tervező hallgatók is, mert ha ők hallották volna, amit tegnap mondtam az én gyermekeimnek, akkor nyilván kardjukba dőltek volna ma este. De, vagy tegnap este. Nézzük először a tervpályázatok kérdését, és azután megtanulunk beruházásokat tervezni. És aztán megtanulunk beruházásokat tervezni. Kicsit az alapkérdésekről, a beruházás szereplőiről fogunk beszélni, meg fogom mutatni azt a rendszert, amiben önöknek majd tanulniuk kell. Jut eszembe, mintha a jövő héten lenne zárt helyi. Mikor van a zárt helyi, tudjuk? 2 hét múlva. Jó, legyen 2 hét múlva, akkor a zárt helyre minden készen fog állni, a neten rajta lesznek, megmutatom ezek az előadási anyagok, egy már rajta van, ma estétől rajta lesz a többi is, a maival együtt, és rajta lesz az a... Tök jó dolog a kommunikációs kényszer, mert az ember intelligens, érzései vannak, szeretné megosztani másokkal, és ez jó. De azt a fegyelmet próbálják meg. Játszottak csapatsportokat valaha is? Ki az, aki csapatsportolt önök közül valamit? Lehetett dumálni a pályán és nem figyelni a többiekre? Nem igazán, mert jön az ellenfél, lerohan, bedobja a hármast. Nem jó. Koncentráljanak egy kicsit, kérem szépen, megpróbálok én is, bár nekem is nehezen megy. Nézzük a mai első előadás morzsát, ez a tervpályázatok lesznek. Mit kell tudniuk a tervpályázatokról, egy kicsit korrigálva a tegnapi. Tegnap ugye a műszaki hallgatók megtanulták az összes jogi hátterét, a szabályzatokat látták, hogyan épül fel egy tervpályázati dokumentum, az is rajta lesz a neten, tehát a tervező hallgatók is meg tudják majd nézni. Szeretnék azonban egy kicsit általánosságban is beszélni róla, hogy ne legyen félreértés ezzel kapcsolatban, és ha akarják, nagybetűkkel ismerik a 2 láb jó, 4 láb rossz? Nem, fordítva, 4 láb jó, 2 láb rossz, ugye? Melyik az igazi? Melyik a 4 láb jó, vagy a 2 láb jó? Állatfarm, Orwell, nincs meg? 4 láb jó, hiszen a disznók győztek. Akkor felírok egy hasonló azért, hogy az utókor számára megmaradjon, tehát a tervpályázat jó, kijelentő módban. Ez olyan, mint a kollégiumi szabályzat. Ki szereti betartani a kollégiumi szabályzatot? A kollégiumi szabályzat jó, de milyen édes dolog az, amikor épp nem tartjuk be? Akkor mondhatjuk azokra, akik a tervpályázat szabályait nem tartják be, hogy azok gonosz törpék? Csak mások rosszak, hogyha nem tartják be a szabályokat? Zárójel bezárva, persze a tervpályázat jó, és a tervpályázatok jelentős részében nagyon jó alkotások születnek. Tessék szíves követni az Építész Fórumot, vagy a HG-hút, vagy a Nemzetközi Szakirodalmat. A tervpályázatokból nagyon sokat lehet tanulni. Nézzünk azonban egy-két dolgot ezekről. Gianni Galassi fotóit fogom felhasználni, hogy vizuálisan is szórakoztassam önöket. Egyébként szokott valaki épületeket fotózni önök közül? Én nem. Helyes, az egy tök jó dolog. Tartsa meg a jó szokását, és ki szokott épületeket rajzolni önök közül? Csak úgy szórakozásból. Az tök jó, még jobban tartsa meg ezt a jó szokását. Megnézte a Bridgman Drawings from Life-ot? Oké, majd nézze meg. Az első részben szeretnék néhány véleményt örökené tárni. Szokás szerint nem olvasnám fel, hiszen felnőtt emberek és jól látnak jobban, mint én. Nézzük meg a Szabó Ervin könyvtár tervpályázatával kapcsolatban kirobbant vitát, még nagyon-nagyon régen, hogy milyen stílusban, milyen homlokzatokkal építse a házát, döntse el a megrendelő. Itt ebben a cikkben, vagy ebben az értelmezésben arról van szó, hogyha kiválasztunk 6 embert, vagy 5-öt és 11-et, ugye, ahogy a szabályzat szól, vagy a vonatkozó rendelet, aki tegnap követte az órát. Ha kiválasztjuk azt az 5-11 embert, és ő dönti el, hogy milyen legyen egy ház 100 évig, az egy demokratikus dolog? Ez a képviseleti demokráciának egyébként, a válasz igen. Mert a képviseleti demokráciának egy speciális esete ugyanolyan, mint a politika. És megint ugye egy dolgot tanultunk az első órán, hogy a hatalmi eszközrendszer magasabb szintű, mint az intézményi, ami magasabb szintű, mint a gazdasági, és magasabb, mint a műszaki építészeti. Tehát annak van jogosultsága, hogy kijelölünk 11 embert, és meg fogják mondani, hogy az az épület hogyan nézzen ki, vagy hogyan működjön, vagy a beérkezett pályázatokból melyik a legjobb. Itt már rögtön az a kérdés felvetődik, hogyha mérnökként optimumot keresünk, az nekünk elég halmaz, hogy a beérkezett pályázatok? Mi van, ha pont az az ember, aki egyébként jól meg tudná tervezni a Széchenyi, vagy melyik könyvtár, Szabó Ervin könyvtárat, éppen nem ér rá, vagy az a fiatal tervező, aki tele van jó ötletekkel, könyvtárakkal kapcsolatban, de nem meri, vagy nem tudja, nem felel meg a pályázat követelmények, és nem adja be a tervet, akkor születhet optimális döntés? Kérdezem, nem akarok erre válaszolni, csak szeretném, hogyha egy kicsit felpiszkálnák a fantáziájukat tervpályázat ügyben, ugyanis előre mondom a slusszpoént, hogy a tervpályázati rendszer folyamatos változásban van, és a Magyar Építész Kamara, és azt hiszem a szövetség is, de a kamara egészen biztosan a tervpályázati rendszer folyamatos megújításán dolgozik, van egy ilyen bizottság, és ők újabb és újabb ötletekkel állnak elő, például be fogják vezetni az úgynevezett quality based selection, tehát a minőség alapú kiválasztást, amikor azt most a tervező kollégáknak mondom, akik ugye nem kell, hogy tudjanak a tervpályázatokról, a tervpályázatnak kettős célja van, tervet választani és tervezőt választani. Melyik a fontosabb? Mitől lesz egy épület jó? A tervtől, ami sosem épül meg úgy, ahogy azt megtervezik, soha. Látom, csodálkozik, de figyel. Soha nem épül meg úgy, ahogy megtervezték, vagy az embertől, aki tud változtatni rajta, aki gondolkodik rajta, aki folyamatosan ebben él, az a tervező, aki ezzel kell, ezzel fekszik, és egy hónap múlva már sokkal többet tud arról a házról, mint amit egy hónappal előbb, vagy egy év múlva, amíg a tervezés tart, sokkal többet tud. Melyik a fontosabb a minőség szempontjából? Egy zsűri ítélete egy papírról, vagy egy tervező kiválasztása, aki ezzel a dologgal folyamatosan konzultálva együtt tud élni. Nyilván a kérdésben az én válaszom benne van, mert a minőség mindig az embertől függ. A tudás mindig az embertől függ. De ez nem jelenti azt, hogy ezt ne kellene másképpen vagy máshogyan megoldani, hiszen a közbeszerzés, aminek a része egyébként a tervpályázat, a közbeszerzés nem tud ilyen szubjektív kategóriákat alkalmazni, hogy válasszon ki egy jó embert, és akkor majd lesz jó háza. Nézzük, hogy hogy működik ez. Itt Szabó Ervin maga írta a fővárosi könyvtár tervezéséről, hogy a zsűrinek csak a funkcionális oldalát kellene vizsgálnia, gyakorlatilag egy szakértői zsűrinek a működését tartaná jól. Finta József, akit én nagyon tisztelek és nagyra tartok, és sokszor idézem, mint látják, a következőket írta a Népszabadság, vagy nyilatkozta a Népszabadságban 2004-ben. Ez kritikája a kiíróknak alapvetően, hiszen a kiírók sokszor próbálják megkerülni a tervpályázatokat, és az építészek harcolnak ez ellen, nagyon helyesen. A következő arról szól, egy Claude Parent nevű, valaki hallotta az ő nevét? Egy gyakorló francia építész, egy idősebb úr, nagyon jó pofa, és írása adta a fejét. Egyik legérdekesebb munkája, az, valaki érti, hogy miről szól? Mit jelent a Buffon szó? Operából talán tudják, ha nem tudom franciául. A Bohóc. Építész a Társadalom Bohóca című könyvében megírta, hogy gyakorlatilag az állam kihasználja az építészek erejét, idejét, és sokszor olyan pályázatokat ír ki, ami az ő lekötésükre szolgál, hogy az építészeti közéletet pezsgésben tartsa. Ez egy jó dolog egyébként, és itt van a pályázatok egyik értelme, hogy azt a párbeszédet, amelyet egy épületnek kell megfogalmaznia, vagy épületnek kellene involválnia, vagy egy beruházásnak kellene involválnia, sokszor akkor lehet igazán megkezdeni, amikor a tervpályázati anyagok a napvilágra kerülnek. Absztrakt módon az emberek nem tudnak gondolkodni egy új országház épületről, vagy egy új nemzeti stadion épületéről, mert nem tudják elhelyezni, nem tudják lerajzolni fejben. De hogyha megjelennek erről a képek, mindenkinek lesz már véleménye, mert látszik, hogy hol van, hogy lehet oda menni, lehet-e parkolni, tetszik, nem tetszik, ugye ez az ősi kérdés, és felmerül, és akkor itt az modern építészet elfogadottsága, a társadalom című témát hozhatnánk elő. A lényeg, hogy például a tervpályázatok egyik pozitív funkciója, hogy előhozza ezeket a vitákat, felszínre hozza, segíti. Ezért Franciaországban, ahogy Claude Parent is írja, Franciaországban sok olyan beruházás van, aminek több tervpályázata volt, amit ma bemutatok majd, az is, annak is azt hiszem a harmadik vagy negyedik pályázatát oldották meg. Finta József két megjegyzése, egyrészt arról, hogy ez egy szűk, zárt világ, és akit ki akarnak belőle rekeszteni valami miatt, az ki fog rekesztődni. A másik pedig az, amit, bocsánat, hogy ismétlem a saját hallgatóimnak tegnap délutánról, de aki nem ismeri fel pályatársa és vagy kollégája kezenyomát egy névtelen terven, amire ugye simán csak erzi alakú fák vannak lerajzolva, tehát a minden fa levélen ott van, hogy erzi, ez egy más kérdés. Már volt jó vicc? Akkor bocs. Tehát, ha egy névtelen rajzon nem ismeri fel a pályatársa kezenyomát, gondolatvilágát, akkor az a terv, aminek nincs ilyen gondolatvilága, részben nem érdemli meg azt, hogy ott legyen. B. Aki nem ismeri fel ezt a gondolatvilágát, nem érdemli meg, hogy a zsűriben legyen. Tehát az anonimitás az egy nagyon, hogy is mondjam csak, sikamlós dolog e tekintetben. Aki önök közül nem tud megkülönböztetni egy Makovec és egy Finta épületet, ugye az most nem ülne itt. Ez világos. Nézzünk egy példát a tervpályázatokra. Nem baj, ha nem jó példa lesz. Nekem tetszik nagyon, tehát az remélem, hogy elragadja az önök fantáziáját is. Itt egy International Jury, kedvencemmel az élen. Ezt a személyes... Félreteszem a személyes... Tehát Zaha Hadid asszony az élén. Ő a United Kingdomból vagy most nem, ő az Egyesült Királyságból érkezett. Másik Egyesült Királyságból érkező Éva Ilicsna, UNESCO-ból egy mexikói, cseh és Charles University, ez gondolom ugyanaz. Ez is Cseh Republic, Czech Republic, New Yorkból és Prágából érkezett. Mi ez a pályázat, tudja valaki, ahol ilyen a zsűri? Valaki mondott valamit, lehet, hogy jó volt. Hol játszódik a pályázat? Csehországban, így van, köszönöm. Nézzük, hogy miről szól. Ne is azt nézzük, hogy miről szól, az majd lesz meglepetés. Itt vannak a nyertesek. Hadd olvassam fel a hangok, meg hadd gyakoroljam az angolt, vagy a franciát, vagy a németet, vagy a Jan Kaplicki, Volkan Alkanoglu, Maria José Castrillo, Misha Kitlerova, Filippo Previtali és Georg Rötzl. Ők egy nemzetet képviselnek. Melyik az a nemzet? Hát ugye egy országból, egy csapat. Honnan érkeztek ők? Melyik nemzet színeiben adták be a pályamunkájukat? Német? Nem. Rötzli szerintem még osztrák is, tehát az egy kis Anschluss az betett neki, úgyhogy azóta nem pályázik Németországba. Mi lehet még? Yes! Fiatalember, nagyon tudós, helyes. Hát ők az Egyesült Királyság bátor lovagjai, megnyerték ezt a pályázatot. Nincs meg, ez néhány éve volt ez porondon, vagy aki a tavalyi anyagokat megnézte, az láthatta még fönt a neten is. Nagyon helyes, nem kell a régi anyagokat, úgyis mindig újraírom, akkor csak az újakat nézzék meg. Itt van egyébként a nyertesek névsora, ugye egy angol, egy cseh és egy United States. Tehát az anglo-szakszon vagy angolul beszélő országok messze vitték, természetesen angol volt a pályázati kiírás nyelve. Ugye a zsűri tagjai, mint láthatták, angolul beszéltek, stb. Mi volt az épület? Középület volt, megmutatom. Ez. Nem, még így sincs meg? Ez a Cseh Nemzeti Könyvtár. Félreírtam, bocsánat, megcsúszott a egér. Tehát fiatal angol emberek úgy gondolták, hogy az egyébként Európában az egyik legműveltebb, legnagyobb történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkező cseh nemzetnek ez a méltó könyvtára. Ott van Barba papa is benne, azt látják, ott néz. Nagyon eltalálták a környezetbeillesztést, a belső színvilága, a nyugalom, az olvasás, amikor régi cseh kódexeket az ember a kagylófotelben ülve lapozgat, és régi cseh kiadványokból próbálja a cseh nemzet történetét visszafejteni, akkor ezt a látványt látja maga előtt. Jól illeszkedik a városi szövetbe, teljesen ott van, megtalálták a helyét. Lehet, hogy arrébb tud mozdulni, de ezt nem írták meg igazán. Lehet, hogy ha másnap felkelünk, akkor már itt lesz, vagy itt lesz. De ez egy újabb ötlet, amit nem akarunk kijátszani belőle. És hát látványban is ugye illeszkedik a környezetéhez, hívogató, meleg, dolgos derék, tőle tudjuk ezt a mesét. Az épületet, hadd mondjak olyan dolgot, amit lehet, hogy nem kellene, de mivel szegény építész Jan Kaplicki elhunyt időközben, ezért ne legyen ez az ő gyalázása, az épület nem épült meg. A politika, a hatalmi eszközrendszer úgy gondolta, hogy ez egy vicc. Köszöntük Zaha Hadidnak, mindig eltévesztem. Megköszöntik Zaha Hadidnak, hogy ezt tudta nyújtani a cseh nemzet számára, majd az egészet annulálták, és azt mondták, hogy erre egy fillért nem adnak. A műszaki építészeti ág eldöntötte, a nemzetközi zsűri eldöntötte, hogy ez a legjobb. az kevés a megvalósuláshoz. Mert ha nincs gazdasági háttere, nincs intézmény, aki... Gondolják el a csekkönyvtárosokat, akik... Kisfiam, képzeld, új épületben dolgozom, megy haza a mama. Jé, de jó, hát ezt este láttam a tévében, és úgy mozgott meg mert abban lakik Barba papa, és az összes gyerek mondja. Nem jó. És a hatalmi eszközrendszernek igenis joga van a közpénzeket a tekintetben megfontolni. Emlékeznek, mit írt Szabó Ervin? Hogy az építtető döntsön ízlés kérdésében. Lehet, hogy ez nem jó, de megtörtént. Nem, mi a jó, ha ők a nemzetközi építészeti zsűri dönt, és ez lesz belőle, vagy a hatalom dönt, és lesz puskás, kutyás, a kedvencem ugye ez a 56-os emlékművek, csak olyanok lehetnek, kisgyerek puskával, tank a háttérben, és svájci sapka. Ezt is döntheti a hatalom, az se jó. Nyilván a kettő között van egy értelmes dolog, és ha György Pétert olvasnak, amit ajánlok szíves figyelmünkbe, és ha jól tudom, György Péter tanít a mi egyetemünkön is, egyébként az ELTE-n van a székhelye, ha György Pétert olvasnak, ez a bizonyos társadalmi párbeszéd, ami ezt a kettőt közelíti egymáshoz, a hatalom nézet és ízlésvilágát, és a kifinomult, úgynevezett kifinomult szakértelmiségiek nézet és ízlésvilágát, amiben mi idézőjeles civilek be kell, hogy kapcsolódjunk, ez alakíthat ki egy igazán jó megoldást. De sosincs jó megoldás. Mindig a kettő között van valami egyensúly, ami ugye a diktatórikus építészetben mindig a hatalom alakítja ki, a nagyon liberális országokban mindig a szakértelmiség alakítja ki, ezért az emberek nem is szeretik a modern építészetet, részben ezért, részben azért, mert nem tudják, hogy mi az. Nem tudják értékelni, nem tudják a nyelvét, nem tudják lefordítani saját maguk számára. Ezért például az önök hivatása is többek között az, hogy ne csak magukkal foglalkozzanak, hanem a körülöttük lévő környezetükkel. Először az ELTE-s barátaiknak magyarázzák el, hogy mitől szép egy modern épület. Nekem nem sikerül a bridge partnereimet meggyőzni erről, akik szintén sok diplomás emberek, ezt nem szabad mondani, mert megsértődnek, tehát nem sikerül meggyőzni őket, hogy mitől jó és mitől szép egy modern épület, ugyanakkor ők látnak Nyugat-Európában modern, jó épületeket, amelyeket használnak is. Múzeumokat, sípályákat, üdülési centrumokat, stb. Tehát nagyon érdekes kettősség van az emberekben a modern építészet elfogadottsága iránt, és az egésznek az a lényege, hogy a szakértelmiség döntését és a hatalmi döntést kell össze ezekkel a vitákkal valahogy összesimítani, és ennek az értelme az, amit egyébként említettem, hogy Renzo Pianónak a Carnet de Travail című könyvében nagyon jól leírja, hogy például az első olyan munkája, amire büszke volt, hogy tévéadást szervezett meg, és tévéadásban magyarázta el az olaszoknak, hogy mitől jó az új építészet, és mitől jók, mitől izgalmasak az új szerkezetek, hogy ő szerkezeteket konstruált, épített sokat. Ez is az önök feladata, nem csak egymást kell győzködniük az építészetről és az építésről, hanem a környezetüket is. Aztán később majd elmentnek a tévébe is, aztán majd később elmentnek és nyerhetnek nemzetközi pályázatokat, amivel megmutatják, hogy milyen tehetségesek. Vagy ha mégsem sikerül, akkor az egy kicsit más dolog. Nézzük meg, hogy miért nem sikerül. Miért nem pályáznak önök? Nézzük meg egy tervpályázat költségeit, rajta lesz a neten, nem akarom most itt a számításokat felolvasni. A lényeg, hogy körülbelül 9 millió forintba kerülne, hogyha csak minden hónapban egyszer pályáznának. Nincs annyi pályázat. Ez a szerencse. De egyébként körülbelül 9 millió forintba kerülne, ha ennek az alternatív költségét is számítanánk, akkor meg kellene szorozni kettővel. Mindez akkor igaz, hogyha kamarai díjszabással számolunk, illetve hogyha az alternatív költségnek lenne realitása, lenne helyette más pénzes munka. Mert ne felejtj, tanultak közgazdaságtant valamilyen szinten? Hogy az időpénz, ez a közgazdaságban sokkal értelmesebben van megfogalmazva. Ha önök elmennek egy kiállításra, vagy beülnek ide, akkor nem dolgoznak helyette, nem ingyen, sok pénzért egy építészirodában. Tehát az előadás meghallgatása az a szabadidejük ára plusz az alternatív költsége. Az alternatív költség, amit nem tudnak megkeresni ez idő alatt az építészirodában. Ez világos dolog, ugye? Ezért jó, hogy ilyen sokan itt vannak, és ennyi pénzt áldoznak rám. Ezért nem rám, bocsánat, remélem, hogy önmagukra áldozzák, és ezért kell nekünk nagy felelősséggel beszélni itt minden gyorsan. A pályázati kiadásokat, ha megnézik, ha egy francia kutatás számait vettem, ahó, morgók, a kisépítész iroda, egy francia átlagos építész iroda mondjuk 35 millió forint megfelelő árbevételt termel, két építésszel, öt alkalmazottal. A tervpályázati költségek havi bontásban mondjuk egy évben 4,2 millió forintot tesznek ki ebben a számításban. A másikban ez duplája volt, majd nézzék meg, hogy mi a különbség. Milyen bevételeket lehet csinálni ennek a francia modellnek az alapján? Megnézik, hogy statisztikailag mennyit nyerhetnek. Azt mondják, hogy 3 év alatt megnyernek egy pályázatot, és évente egy megvételt. Az azt jelenti, hogy 4,5 millió forintot nyernek, és 12 millió forintot adnak ki. Az azt jelenti, hogy 3 évben 28 millió forint a veszteségük, vagyis 2,76 millió forintot egy használt középkategóriás autó árát pályázzák el. Miért? Van értelme, tehát nem hülyék, akik ezt csinálják. Egyrészt azért, mert a saját munkájukat nem becsülik. Ez egy jellemzően építész és vagy csúcsértelmiségi magatartás. Ha én dolgozom, az ingyen van. Egy Lotus Factust van ingyen. Ugyanúgy pénz, ha önök dolgoznak. Az is pénz, ha itt ülnek, de egyébként, ha dolgoznak, az még több pénz. Tessék szíves lenni, ezt büszkén vállalni, és pénzt kérni azért, hogyha elmennek dolgozni. Mondják ezt az egyetemi oktatók egyébként, akik hatalmas összegeket kaszálnak állandóan. De az más dolog. Nézzük meg, hogy hogyan lehet összegezni a tapasztalatokat a tervpályázat ügyben. Van egy csomó kételjünk ezzel kapcsolatban. A nemzetközi tervpályázat és az úgynevezett építészeti minőség, magunk között szólva ELISZ, ők összefüggnek-e egymással? Tudnak olyan nemzetközi tervpályázat nyertes művet mondani, ami nagyon jó lett? Nem baj, mert én tudom mondani az ellenkezőjét. A Louvre, amit az első órán láttunk, és ugye Mitterrand személyesen a felesége sugalmazására választotta ki az építészt, a világ egyik legjobb épülete, és semmilyen köze nem volt a nemzetközi tervpályázatokhoz. Ez a pro-kontra, vagy hogy is mondják, a szükséges, de nem elégséges típusú matematikai bizonyítás. Ilyet találnak majd a neten, ha megnézik, írtam erről egy cikket a Magyar Építőművészetben, és benne van a cikkek segédletek című dologban, megpróbálom ezt értelmesebben összefoglalni, itt nincs rá idő. A nemzetközi pályázat vajon kit szolgál, a kiírókat, vagy egy ilyen nemzetközi építészeti forma egyet? Ez egy érdekes dolog. Ugye azt tudjuk, hogy ahogy a forma egy utazó cirkusz, abból a 20 istállóból áll, aki azt körbeveszi, tudnának 20-nál több nemzetközileg híres építészt mondani, akik megnyerik a pályázatokat? Most abban nem menjünk bele, hogy most felsoroljuk azt a 20-at, én magam buknék meg először benne, de ez az engem nem nagyon izgat ez a dolog. Viszont mi a különbség egy nemzetközi és egy nemzeti pályázat építészeti minősége között? Miért hiszük, ha valami nemzetközi, akkor az nagyobb minőségű, mint hogyha nemzeti körben sok száz építész megpályázhatná? Nemzetközileg jobb ötletek születnek, mint egy nemzeti pályázat esetében? Lásd, cseh nemzeti könyvtár. A nemzeti identitás tudat, ami oly fontos egy ilyen nemzeti közintézményben, azt Jan Volkanoglu jobban meg tudja nekünk mondani? Mint egy Csehországban élő, cseh nyelvű, cseh kultúrán felnőtt építész? Egyáltalán van-e nemzeti és nemzetközi építészet? Ajánlom figyelmükbe a Magyar Építészet a századfordulón című könyvet, és most nagyon bunkó vagyok, hogy nem tudom, a szerzőjét, egy kiváló építészet történész írta, jövő órára felkészülök belőle. A magyar nemzeti építészet alakulása, hogy mitől nemzeti egy építészet, és mitől gondoljuk, hogy az, és ki a nemzeti építész. Ezt a vitát nagyon jól leköveti ez a könyv, és nincs, mint ahogy minden értelmiségi vagy magasabb filozófiai tartalmú vitában, ebben sincs igazság, nagyon sok törekvés volt. Tudom a könyv címét, nemzeti törekvésünk a magyar építészetben, vagy nemzeti törekvések a magyarországi építészetben, valami ilyesmi a címe. Valamilyen Attila, de bocsánat, nagyon most szégyenem egy kicsit magam, ezt jobban kellett volna. De nagyon jó könyv, olvassák el, jövő órára behozom. A tervpályázat ára és eredménye arányos-e? Egy tervpályázat, egy nemzetközi tervpályázat 100 millió forint fölött kezdődik, ezt rögtön tudni kell, és minimum egy évig tart. Egy magyar tervpályázatot 2,5-3 hónap alatt meg lehet csinálni, és 10-12-15 millió forintból meg lehet tenni. A különbség megéri azt, hogy valamilyen külföldi tervező nyerjen meg egy jelentős magyar közintézmény tervezését? Biztosan megéri. És miért éri meg? És itt van az a mondat, amit szeretnék, ha jól megjegyeznének, hogy ezek a tervpályázatok, akár csak a Forma 1, már nem az autók minőségéről, vagy az építészeti minőségről szólnak, hanem annak a média megjelenéséről. A nemzetközi tervpályázat azért éri meg a sok pénzt, és általában a nemzetközi Forma 1-ben szereplő tervezők által létrehozott épületek azért érik meg a többletköltségeket, mert olyan ikonjellegű épületeket hoznak létre, ami a nemzetközi turistaforgalmat, figyelmet, sajtófigyelmet fel tudja korbácsolni. Az a 20 építész, aki benne van ebben a nemzetközi cirkuszban, ő tudja generálni, tudja fenntartani ezt a nemzetközi figyelmet, ami egyébként gazdasági hasznokkal jár. Egy teoretikus fogalmazott úgy, Bojár Iván András talán, hogy az a jó épület, amiért megéri repülőjegyet vásárolni egy másik országba. Amikor repülőjegyet vásárol, ugye akkor ezt a többletköltséget visszafizeti arra. Tehát van jogosultsága a nemzetközi tervpályázatoknak, úgynevezett ikonikus épületek jönnek elő, de azt szeretném mondani, hogy nem a tehetségük miatt nem fognak nemzetközi tervpályázatot nyerni, nem azért, mert önök tehetségtelenebbek, vagy a magyar építészek általában rosszabbak, vagy tehetségtelenebbek, hanem azért, mert ebben a média világban, ami ezeket a nemzetközi pályázatokat körbeveszi, nem tudnak erőt felmutatni. A média erő fogalma az itt kezdődik. Pénz, intézményesülés, kapcsolatok és politika, hatalom. A média az egyik legfontosabb hatalmi ág, és a nemzetközi tervpályázatok ezen az ágon tudják teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket sajnos mi helyben nem mindig tudunk. Ezért van az, hogy a többletköltség megéri nemzetközi tervpályázatokat létrehozni. Ugye a kérdés az, hogy egyenlő esélyen indulnak-e? Nem, mert önöknek nincs annyi pénzük, nincs annyi média erejük, nincs annyi figyelmük, nincs annyi idejük, és nincs annyi emberük, hogy ezeket a pályázatokat korrektül meg tudják csinálni. Stiglitz nevű közgazdász 2 évvel ezelőtt Nobel-díjat kapott azért a gondolatáért, hogy nem igaz a nemzetközi liberális gazdaságtan alaptétele, hogy mindenki egyenlő esélyekkel indul a pályán. Abszolút nem igaz, és a helyi piacok felzárkóztatásának a gazdasági hasznait mutatta ki, és ezért kapott Nobel-díjat. Az építészet és az építészeti tervezés, mint szolgáltatás helyi piacának felfuttatása ugyanolyan fontos, mint a kis- és középvállalkozások megerősítése ebben az országban, és biztosan, vagy remélem, hogy e tekintetben is születnek majd intézkedések. Az biztos, hogy a kamara ez irányban nagyon erősen lobbizik. Ugye Puskás Őrnagy úr, akit ugye egy magyar ikon, azt megmondta, hogy ha kicsi a pénz, akkor kicsi a foci. Ezt mennyivel kulturáltabban fogalmazta meg Finta József az építészettel kapcsolatban? Itt van. Ha ránéznek egy nyugat-európai folyóiratra, amelyben szép épületek vannak, jut eszembe, a következő órára hozzanak néhányat, jó? kedvenc kísérletemet elsütjük. Ha ránéznek egy ilyenre, akkor nézzenek rá a KSH adatokra is, és nézzék meg, hogy hányszorosa az ottani GDP, és hányszorosa az ottani beruházási költség, vagy az építészek átlag jövedelme hányszorosa a magyarnak, és ahhoz képest mérjék meg azt, hogy az az épület jó-e vagy sem. Jó? És ezért soha ne ítéljék el azokat a magyar kortársaikat, idősebb építészeket, akik nem tudnak ebben a versenyben részt venni. Mert ez már nem a tehetségről szól. Nem csak a tehetségről szól. Sőt, csak nem a tehetségről szól. A nemzetközi tervezetekről beszélek most. Mégis miért kell pályázniuk? Egyrészt, mert sajnos nincsen más. Tessék szíves lenni, dolgozni a szakmában, és ha nincsen munka, akkor pályázni kell. Ez az egyik. Hát, ha összejön egy kis díj, néhány százezer forint megvételből el lehet menni egy jó vacsorára, egy jó étterembe az irodával. Ki lehet fizetni a hátralékokat, amit az elektromos műveknek tartoznak az irodabérletnél. Szereznek egy kis ismertséget, ugye ezek a pályázatok megjelennek a webes felületeken. Hát, ha valaki, tudnának olyan fiatal építészt mondani, aki nemrégiben nyert ilyen pályázatot, és ezzel ismerté vált az önök körében? Parancsol? Dévai Tamás? Ha van ilyen, akkor jó. Csak ne csodálkozzanak, ha én ezt 3 év múlva megkérdezem ugyanitt, akkor az önök nevét sem fogják tudni. Hát ez hogy mondjam, felülről lefelé jön, mint a szélvihar, vagy az eső. És a 10 000 órából hát, ha össze tudnak gyűjteni néhányat, ha egy építészeti feladat megoldására koncentrálnak, viszonylag felelősség nélkül, hiszen a tervezetek jelentős része eleve úgy íródik ki, hogy meg sem fog épülni, vagy nem úgy fog megépülni. Vagy hogyha sokan adják be, akkor ugye egy az X az esélye annak, hogy önök nyerik meg, tehát bármit bele lehet tervezni. Úgyhogy pályázzanak, jó a pályázat, szakmai munka, ráadásul ugye önök még nem pályázhatnak, tehát feltételező, hogy lesz valamilyen mesterük, aki mellett tanulhatnak, és mindig embertől lehet a legtöbbet tanulni, ezt ne feledjék, ezért kell jól pályázni. Hát, ez csak a kezdet. A következő dolog, amiről nagyon sok kérdésről szeretnék beszélni, de mostantól kezdve felgyorsítom. Remélem, hogy a tervpályázattal kapcsolatban tegnapi rossz érzéseket sikerült eloszlatnom, de azt azért szeretném most is elmondani, hogy a kételj éljen önökben. Én mondok valamit, de az nem a szent igazság. Önök gondoljanak valamit, az sem a szent igazság. Gondolkodjanak ezeken a dolgokon, olvassanak hozzá, és akkor alakul ki majd, és változni fog időben a véleményük. Én is nagyon szerettem régen a tervpályázatokat, és mindig azt gondoltam, hogy az a legjobb dolog. Egy kicsit többet olvastam már róluk, és ezért mondjuk úgy, hogy árnyaltabb a véleményem. Ez a feladatunk, hogy az önök véleménye is árnyalt legyen. Ne mondják vissza azt, amit mi hallani akarunk. Az hülyeség, az nem egyetem. Önöknek legyen véleménye, találják ki, hogy lehet másképpen gondolni, írják le, vitatkozzanak róla. Ha egymás között sem vitatkoznak ezekről a dolgokról, akkor abból nem lesz énekes halott sem, ahogy a nagymamám mondta. 5 perc alatt eldarálom azt a 8 plusz 4 plusz 1 plusz 1 kérdést, amit a beruházásokról tudniuk kell. Így fogjuk csinálni. Ugye ma NFL nap lesz, ezt csak úgy mondanám. Bocsánat, Lovasi Andrásnak mindig áldozunk egy idézetet. Ez fontos, hogy a kerettörténet meglegyen. Ugye itt a meleget, a biztonságot, az otthontalan állatkák, akik felénk jönnek, ezt kívánják meg tőlünk, úgyhogy ennek jegyében nézzük meg, hogy milyen alapkérdésekre kell válaszolni, hogyha egy beruházást megtervezünk. Hát ez csak a hogyan bánjunk a PowerPoint című történet kedvéért mutatom meg önöknek. Ugye a kék mutatja azt a 8 kérdést, amit fogunk venni, és a narancssárga gömb, az pedig azt a 4 ellenőrző kérdést, amit ennek mentén majd meg kell tennünk. Az első kérdés, hogy kinek építünk. Itt pirossal a felhasználókat, látogatókat emeltem ki, de mint látják, a kulturális környezettől a saját magunk élvezetéig minden benne van az építés aktusában. Ezeknek az arányai a fontosak. Nem kell leírni, de bocsánat, hülye vagyok, mert mindig azt szoktam, írjanak, legyenek szívesek, írjanak. Én grafomán vagyok, és mindent leírok, amit hallok majdnem, ha nem alszom. Amit most leírnak, fent lesz a neten, de ha leírják, sokkal jobban rögződik. Én is azért írom mindig le, hogy el ne felejtsem, hogy mi a pálya. Úgyhogy írjanak nyugodtan, írjanak, de fent lesz a neten is. Tehát az első kérdés, hogy kinek építünk. Ugye itt, ha azt mondjuk, hogy csak a felhasználók, látogatók, működtető, intézmény építető, ez az etikai minimum ebben a körben. Ha azt mondjuk, hogy értéket is akarunk teremteni, tehát egy kicsit távolabbról, messzebbről, magasabbról, szélesebben próbálunk egy épület funkcióihoz közelíteni, és nem csak egy száraz, funkcionális épületet akarunk létrehozni, hanem ELIS-t is szeretnénk benne látni, akkor ez a bizonyos szakma és az őrzők, a mesterek által követett utak is benne lehetnek. A lélek, a touch, az érintés, a finomság. Ha azt mondjuk, hogy az igazi alkotást akarjuk létrehozni, akkor magunknak is kell, a véleménymédiának is kell építenünk. Azt nehezen javasolnám, hogy az örökkévalóságnak, vagy a nemzetnek és a kultúra egészének építsenek, vagy hozzák létre a komplex terveiket. Ez nagyszerű gondolat, nagyon jó, fontos törekvés, de ezt majd az idő eldönti. És végül, ha az ember csak az építetőnek és a vélemény médiának csinálja a terveit, az elég káros dolog, de a leginkább káros az, hogyha csak a szakmának, a médiának és saját magának tervez, van ilyen is, sőt van, amikor kényszerből van ilyen is. Ez az egyetemen úgy hívják, hogy tanulás, mert ugye az önök tervei nem fognak megvalósulni, ezért nyugodtan megtehetik, hogy az őrzőknek, tudják kik az őrzők? Nem meséltem még? Csíkszentmihályi Mihály rendszerében kötelező olvasmány, valaki megvette már? Vagy kivette már? Yes! Ja, csak öltözött, bocs. Mert láttam egy kezet, hogy igen, kivette, de csak... Ráadásul nem is vetkőzött, hanem öltözött. És ez... Szóval, hogy Csíkszentmihályi rendszerében azok, akik megmondják, hogy a kultúra mifán terem, és mi az, ami bekerülhet a kulturális kosárba, azok az őrzők. Ezeket az őrzőket, ezeket az akadémikusokat, mondjuk az építész szövetség tagjait, vagy olyan jeles mestereket, akiket nem kell hivatalosan kijelölni erre, ezeket az őrzőket különleges fontosság illeti meg egy kulturális vonal továbbvitelében, és az építészetben is így van ez. A következő kérdés a kinek után, hogy mit építünk. Az első négy kérdés a kinek, a mit, a hol és a miért, ez a tárgyra vonatkozik. Az építés tárgyára. Az objektumra, magára. A második négy kérdés a kivel, hogyan, mikorra, mennyiért, ez az építési folyamatra vonatkozik. Úgy látom, hogy lankad a türelmük, ezért egy perc alatt végignyomom az egészet. Hogy mit építenek? Hát ezt. Milyen lépésekben építenek, hogy hol építenek, a telekválasztás az egyik legfontosabb a magában a beruházási folyamatban, és az egyik leginkább, hogy mondjam, leginkább fontos dolog, ami elkerüli az önök figyelmét, vagy késznek veszik, vagy adottságnak veszik, vagy nem is veszik, és akkor olyan terveket hoznak, amelynek nincsen telke. Ez olyan, mintha olyan autót terveznének, aminek nincsen kereke, de megy. Ilyen van a Jedi lovagoknál, de az nem biztos, hogy Magyarországon még működik. Hol építünk, miért építünk? Itt van az a bizonyos építészeti minőség. Kinek a minőségét akarjuk? Mi az a színvonal, aminek egy épületnek meg kell valósulnia magyar viszonyok között, magyar közgazdasági háttérrel, magyar GDP mellett? És hogy annak miért kell ugyanúgy kinéznie, mint egy franciának, vagy egy angolnak, vagy egy Egyesült Államok belinek. ugyanúgy kell kinéznie? Ugyanazokat a szerkezeteket kell használnia? A miért kérdés nagyon bonyolult, és nem csak esztétikai, de sokszor technikai is. Ez az pedig mérhető, a költsége pedig feltétlenül. Kivel építünk, kik a projekt szereplői és hogyan működnek, kérsz be, hogyan építünk, melyek a feladatok, amelyeket létre kell, vagy el kell végezni egy projekt építése során, mikorra kell megcsinálnunk. Egyik bridge partnerem azt kéri tőlem állandóan számon megfelelő alkohol mennyiség bevitele után, hogy hogy tudjuk megtanítani önöknek 5-6-7 év alatt, azt már tudja, hogy 7 év alatt végzik el az egyetemet, ezt már elmagyaráztam neki, hogy tudjuk önöknek megtanítani 7 év alatt, hogy ne tudjanak reagálni a határidő szóra. Tehát, hogy teljes miért üveges szemekkel tudnak ilyenkor nézni, mint hogyha valami olyan dolgot hallanának, ami nincs. Mint az angol konyhaművészet. Hogy tudjuk kinevelni 7 év alatt az építészekből a határidőnek való megfelelés, vagy egyáltalán határidőben való gondolkodás minimális csíráit is, kérdezi tőlem jogász barátom, aki ezek szerint építkezett, ugyanúgy, mint Herbert Simon. Remélem, hogy önök nem ezek már. Mi szeretnénk visszanevelni önökbe a határidő és egyáltalán az időbeli ütemezés kérdését. Nálunk nincsen pótbeadás, bár lehet, hogy a kari szabályzatban van. Akkor van nálunk is. Akkor... De mi azt nem szeretjük. Nálunk nincsen pót, meg pót, csak igazolással. Tehát az idő nagyon fontos, ezt mindig mondom önöknek, nem hiszik el, A, sose lesz ennyi idejük, B, az idő az egyetlen pótolhatatlan erőforrásuk, azt nem tudják másképpen. Kinek mennyiért költség lesz, időbeli tervezéssel és költségtervezéssel kapcsolatban is lesznek előadások ugyanezen a helyen, és végül 4 ellenőrző kérdést kell gyorsan lenyomnunk, még a szünet helyett, előtt lesz szünet, nyugi, lesz szünet. Az egyik az, amit fontos tudni, hogy az ellenőrző kérdéseket egymás után kell megválaszolni egy beruházással kapcsolatban. Tudja ki csoda ő? Tudja valaki? Peyton Manning, szegény, még mindig nyaksérüléssel, az egyik legjobb NFL irányító. Az első kérdés, hogy szükség van-e a beruházásra? Tudnának olyan beruházást mondani, ami akkor se volt szükséges, amikor még beszéltek róla, és akkor megépítették, akkor végleg nem lett az? Mivel engem felvesznek, ezért én nem mondok. Úgyhogy csak önök tudhatnak ilyet. Ha valami nem szükséges, akkor azt nem kell megépíteni. Ezzel az egész rendszert megspóroltuk. Pénzt, paripát, fegyvert, telket, mi időt, energiát. A legfontosabb kérdés, hogyha valami szükséges, csak azt lehet megépíteni. A második kérdés, hogy lehetséges-e, hogy megépítsük. A magyar holdszálló, amikor magyar építészek először terveznek szállodát a holdra, a magyar holdrakéta először viszi fel a magyar utasokat a magyar holdszállóba. Ennek van lehetséges alternatívája mondjuk 10 éven belül? Nem. Attól még persze komplexnek választhatják, ezt tudom, de akkor nem kell vele foglalkozni. Ha nem lehetséges, ha nincs hozzá telek, ha nincs hozzá pénz, ha nincs hozzá építtető, ha nincs hozzá szándék, akkor nem kell, nem is lehet megépíteni. Akkor nem kell többet foglalkozni vele, akkor válasszanak új témát, új tervet. Találjanak egy új pályázatot. Mi a következő? Érdemes-e megépíteni? Valamit szükséges, és valamit lehetséges is lenne megépíteni, de nem érdemes. Mert a társadalmi erőforrásokat pazarolja, fölösleges, néhány embernek szolgál csak jólétül. Tudnának ilyet mondani, amit építünk, de nem érdemes? Parancsol, valakinek mondott valamit. Szükséges lenne rá, szükség is lenne rá, lehetséges is lenne, de nem érdemes felépíteni, mert nem hozza meg a költségeit. Hát mondjuk a magyar holdszálló, akkor maradjunk ennyiben. És végül a negyedik kérdés, ha valamit szükséges, lehetséges, érdemes is megépíteni, tehát jól hozza vissza a társadalmi erőforrásokat, ami nem azt jelenti, hogy piacilag, pénzügyileg megtérül. Ez egy tágabb fogalom. Akkor megnézzük-e, hogy hogy érdekes ez a dolog. Magyarul van-e annyi média figyelem, van-e annyi erő, van-e annyi érdeklődés, hogy ez valakit is érdekeljen ez a beruházás? Tudnak ilyet mondani? Amit lehetne, kellene, és a kutyát se érdekli? Általában olyan beruházások ezek, amik kevés választót mozgatnak meg, ha a közintézményeket tekintjük. Én közintézményekkel foglalkozom, ezért ilyen példákat szeretek hozni. Ami kevés választót hoz, azt lehet, hogy meg lehetne, lehet, hogy kellene, lehetne, és érdemes is lenne, de a politika nem foglalkozik vele, mert kevés a visszacsatolás, 4 év múlva nem lehet megvalósítani, nem hoz választóerőt, nem hoz... Egy bölcs politika persze túllép ezen, és egy országban a politikai erők mondjuk békén hagynák egymást a tekintetben, hogyha valaki elkezd egy beruházást, a következő azt ne rombolja le, és ne csináljon másikat. Egy ilyen országban persze lehet ilyen kérdéseket megoldani, és mi ilyen ország vagyunk, nehogy valaki ebben más gondoljon. Tehát érdemes és érdekes megépíteni. Mi a 13. kérdés? Hát a miért természetesen, miért építünk, miért ő épít, miért ő tervezi, miért ezt tervezte, miért oda tervezte, miért. Állandóan ellenőriznünk kell ezeket az állításokat magunkban. Az nem jelenti azt, hogy ész nélkül kell. És végül a WAF kérdés, W-vel, dobunk egy hátast az egésztől. Na és akkor mi van, hogyha ezt tervezi? Mi van akkor, hogyha ez az épület megépül? Mi van akkor, hogyha... Ez egy kicsit visszacsatol az igényekhez, és ez az egész folyamat úgynevezett spirális módon építi föl önmagát. Tehát, hogyha meg tudjuk válaszolni azt, hogy értelmes dolog és figyelmet érdemlő dolog egy beruházás, akkor a na és akkor mi van kérdése is tudunk jól válaszolni, akkor az történik, hogy ezeknek és ezeknek az embereknek jobb lesz a helyzetük. Úgynevezett parétói értelemben a jobbulás következik be a társadalmi javakban. De hát ezt már nem akartam ezzel összegzésben, ezt majd olvassák, fönt lesz a neten, sok okosság van benne, de az a lényeg, hogy fontos kérdéseket kell megválaszolniuk, már akkor is, amikor önmaguk terveznek házakat komplex és diplomatervekben, a későbbiekben pedig építészként ezekre az alapkérdésekre együtt kell válaszolniuk az építtetővel. Következő órán folytatjuk. Köszönöm. Nos, beruházás szereplői lesznek ma, és egy kis Mitterrand könyvtár, ahogy ígértem. A beruházás legfontosabb szereplői természetesen önök, a leendő építés generáció, aki meg tudja majd mondani, hogy mit, hogyan, merre, kivel, hogyan, mikorra és mennyiért építsünk, ugye? Ez az előző kérdés sorból látszik. Azt szeretném kérni egyébként, hogyha ennek az egésznek akkor van értelme, amit most itt együtt csinálunk, mert azért önöknek is kell legalább figyelme ez a dologhoz, hogyha előveszik ezt a jegyzetet és ezt a 8-4-1-1 kérdést, ezt a 13+1 kérdést felteszik az aktuális tervezési feladataikkal kapcsolatban is. Mutatok még ilyen segédletet, ami segíthet talán ebben, de higgyék el, hogy ezek nélkül, a kérdések nélkül, vagy bármelyiknek a nem megfelelő megválaszolása nélkül nem lehet jó épületet, tehát nem lehet jó építészetet sem csinálni, de ezt majd nyilván, ha nálam okosabbak lesznek, akkor ezt meglátják. Már most is sok mindenben okosabbak, mint én, úgyhogy nem is kell mondani ezt. Elefel megvan, uraim? Elefel. Tudja valaki, mi az? Yes. Látom, rajta tartja a aktuális események ütőerén a kezét és a szemét, helyes képek innen. Ez az elefel. Ezt csak azért mondom, hogy szexuális egyenlőség van, és ne csak a lányoknak legyen jó, hanem a fiúknak is a magyarázat. Közben újra Lovasi Andrást szeretnénk, ha elolvasnák, mert a végén azt ígéri Lovasi András, hogy a végén minden össze fog állni egy képpé. Sok mindent fognak most gyorsan hallani, de a végén összeáll egy képpé, és majd, ha nagyon nagyszerű lesz, még a tévé is fogja közvetíteni. Egyszer csak. Nézzük meg a szereplőket. Ugye azt tudjuk, hogy a beruházási folyamat egy rendkívül összetett, bonyolult dolog, amit az első óra tanúsága szerint elsősorban az erőforrásokért való küzdelem jellemez. Sok ember nagyon sokat tesz hozzá egy beruházási folyamathoz. Természetesen mindenki azt gondolja, hogy ő teszi hozzá a legfontosabbat, ami egyébként igaz is ott és akkor abban a pillanatban. Tehát mindenkinek igaza van, és ezért az erőforrásokért való küzdelemben nagyon sok beruházás közbeni konfliktust kell megoldani. Ezért van az, hogy az építéshez nagyon sok botrány tárul, vagy járul, bocsánat. Mert hogy ezeket az erőforrásokat meg kell szerezni. Projektek versenyeznek erőforrásokért, nemzetközi szinten versenyeznek erőforrásokért. A bankokban, amikor önök majd lakást akarnak venni, akkor egymással versenyeznek azon, hogy kinek adjon a bank kölcsönt, és kinek nem. Ki tud többet vállalni? Ki az, aki több pénzt fog termelni, hogy meg tudja fizetni majd a banknak a hitelt? Igazándiból ez a játék komplex dolog, de irányítani kell. Hogy ki legyen az irányító, a beruházási folyamat irányítója, ez egy örök szakmai kérdés. Önök építészmérnökként azt hallották, hogy ennek önöknek kell lenni mindenképpen. Ugye? Az a rossz hírem van, hogy nem automatikusan jár ez mindenkinek. Attól, hogy valaki építész, attól még nem feltétlenül fogja irányítani a beruházás folyamatait. Sőt, azt kell mondjam, jelentős esetben csak egy bedolgozó lesz a többi között. Az, hogy ezt az irányító szerepet visszanyerjék, ehhez nagyon sok mindent kell megtanulniuk, megérteniük ebből a folyamatból. Ugye, ahogy mondtam már többször is, ennek a tárgynak ez lenne a célja. Morgó! Legalább a szomszédjának dumálna, ne hárommal arrébb. Mert akkor jó, sokkal hosszabban terjed a hang, hangosabban kell beszélni, és az nem jó. Nem csak engem zavar, valszeg, hanem a többieket is. Kösz. Na, amin játszani fogunk, és hogyha fölmennek a netre ma estétől biztosan, találnak egy nagy, ugye szeretnek játszani. Ezt ismerik, ezt a játékot? Yes, nagyon jó. Minden építésznek kell Capitalit játszani. Ez nagyon fontos, és tudjuk, hogy ugye itt kell megvenni a tuti cuccokat. Milyen utcák vannak itt? Dorottyaváci, igen, hát hiába, aki tud, azt tud. A fiatalember széles műveltségről tett ma a tanúbizonyságot, szinte minden kérdésben up-to-date válaszokkal érkezett. Nos, ezen a játéktéren fogunk sokszor végigmenni, a neten megtalálják. Bárhova fognak kattintani, mindig előjön valami érdekes dolog. Majd azt mindjárt bemutatom. Az építető a legfontosabb szereplő. A játék úgy néz ki, hogy itt van az előkészítés, a tervezés és engedélyeztetés oldala, ez az építés, kivitelezés, megvalósítás oldala, és ez a használatüzemeltetés oldala, hogy a beruházás négy fázisát képezi le a kapitali játék a mi esetünkben. Nézzük meg, hogy kik állnak az előkészítés oldalán, leginkább, legelsőképpen az építető. Ugye az, és a legfontosabbat jegyezzék meg, az építető az, aki a kockázatokat vállalja. És általában a beruházásban való, az beruházás eredményeiben és általában minden gazdasági cselekmény eredményeiben való részesedés, az megegyezik a kockázatvállalás arányával. Én is megöleljem? Fiatal férfi testek, amikor egymáshoz simulnak, az gyönyörű. Nem is kell szégyelni, fiúk. Ez a jó. Na, bocsánat, csak elvonják a figyelmemet a tudomány elől. Hát ez. Szóval itt mi van? Építető, ja, this is építető, és ő az, aki kockázatot vállal, és ezért a kockázatért jár neki a haszon. Ővi a felelősség. Ezt a szót jól jegyezzék meg. Nem a tudást fizetik meg a beruházási folyamatokban. Ezért van az, hogy nagyon buta emberek, akik nem tudják a nyakukon összekulcsolni, vagy összegombolni az inget, nem akarok senkit megnevezni, vagy nagyon egyszerűen fogalmazó emberek tűnnek fel a témében hatalmas beruházások irányítóiként, nem is, inkább tulajdonosaiként, irányításhoz az már kicsit több kell, mert ők kockázatot vállalnak, ők pénzt szereznek, és ezt a kockázatot kapják vissza a haszon formájában. Önök mennyi kockázatot vállalnak, amikor beadnak egy tervpályázatra egy pályaművet? Erre a helyes válasz az, hogy legalább 4 millió, vagy 800 ezer, vagy x 100 ezer forintot, amennyibe kerül a tervpályázat valódi és alternatív költsége. Tehát önök is vállalnak kockázatot. Az építész munkája is nagyon fontos ebben a dologban, de képzeljék el azt, akinek egy cége van, és belebukhat egy beruházásba, még egy több százmilliós építés vállalkozó, akit nem fizet ki a, mondjuk az építető, vagy valamilyen megbízottja, és belebukik egy ilyen dologba, az mekkora kockázatot vállalt? És mekkora kockázatot vállal egy építész iroda, aki így úgy próbálja magát fenntartani, amikor nincs munka? A kockázatvállalás arányában van haszon, ezt kell jól látni. Ugyanakkor a haszon és a hozzáadott érték nem ugyanaz, mert sokszor azok, önök, leendő építészek sokkal több hozzáadott értéket tudnak adni egy beruházáshoz, egy házhoz, azzal, hogy ezt építészetileg, műszakilag úgy formálják meg, mint amennyi pénzt ki tudnak venni belőle. Ez egy alapvető igazságtalanság, de ezzel együtt kell élni. Világos dolog? Igen. Remélem egyébként, hogy ezt nálam sokkal értelmesebben, szakszerűbben és szívhez szólóbban elmagyarázzák a tervezési tanszékek, hogy a tervezésnek olyan hozzáadott értéke van egy épülethez, ami gyakorlatilag nehezen vagy sehogy nem mérhető pénzben. Erről beszéltünk a nemzetközi tervezők értéke kapcsán is, hogy a nemzetközi ikon jellegű épület olyan hozzáadott érték, ami csak többszörösen térül meg, máshonnan térül meg, turisztikai beruházásokból, szálloda foglaltságból, éttermi kapacitásokból, stb. Stb. És nemzetközi hírből, ami ezt a forgalmat generálja. Nos, ő az építető. A következő a mérnök tanácsadó. Egyre több van, aki tanácsokat szeret osztani, illetve beruházásokat előkészíteni. Akkor jó, ha ezek mérnökök, lebonyolító tanácsadó cégek, akik le is tudják bonyolítani az egész folyamatot. Ebből szerencsére Magyarországon egyre több jó cég van. Külön szakosodnak, van, aki műszaki vonalon erős, van, aki szervezésben, ütemezésben erős, van, aki a közbeszerzések lebonyolításában erős, de egy jó cég, egy jó tanácsadó cég ezt mind tudja, vagyis minden olyan dolgot, amire az építetőnek szüksége van. A következő, akit nagyon nem szeretünk, nem tudom miért egyébként, de nagyon nem szeretjük, de ő adja az építkezés olaját. Az építkezés, az építés olaja vagy benzinje a pénz. Ha nincs pénz, nincs építkezés. Folyamatosan táplálni kell. Feed the beast. Ahogy a NFL meccsen valamelyik játékos akkora barom, hogy beastnek hívják, és cukorkával kell letetni. Látták azt a mérkőzést? És ha sok cukrot kap, akkor mindenkit legázol a pályán. Tehát ez kemény. Nos, a finanszírozó, ő egy nagyon érdekes szervezet. Nem kell szeretni, de nem is kell utálni. Nagyon pontos szerepe van a beruházásokban, nagyon pontos számításokkal, mármint amennyire pontosan lehet a beruházás előkészítése során számításokat végezni, kell őt meggyőzni arról, hogy adjon pénzt arra, ami a beruházás célja, arra az épületre, amit meg akarunk építeni. Nagyon fontos, hogy építészként a finanszírozóval is szót tudjanak érteni. Mert a finanszírozó nagyon egyszerű kérdéseket fog feltenni, jellemzően azt a 8 plusz 4 plusz 1 plusz 1 kérdést fogja feltenni, amire önöknek egyszerű és hatékony válaszokkal kell bebizonyítani, hogy az épület megéri, emlékeznek a négy, megéri megépíteni. A finanszírozót ez érdekli, ő vissza akarja kapni a pénzét, sőt többet. és ez teljesen normális dolog, ez nem kapzsiság, meg nem ezeket az érzelmi dolgokat szedjék le a finanszírozás fogalmáról. A következő, hát itt van maga a tervező, ha jól látom, igen, itt akkor az önök jövőbeli karrierje, vagy többségük által vágyott karrier csillan fel. Tervezőként nagyon sok szakági tervezővel kell együttműködniük, és itt szeretném bevezetni, vagy felhívni a figyelmüket, hogy a tervezés, mint tudják, csapattevékenység, nem hiába hozok csapatsport képeket erről. Egy csapattevékenység, sosincs egyedüli tervezés, nincs konyhaasztalon világmegváltás. Mindig együtt kell dolgozniuk másokkal, olyan emberekkel, akiket esetleg nagyon nehezen értenek meg, vagy győznek meg. És nem konfliktusokat kell keresni a szakági tervezőkkel, hanem együtt kell dolgozniuk velük. És nem erőből kell őket lenyomniuk, hanem meg kell velük értetni és közösen megoldani a problémákat. Ez nagyon fontos, és ezt pedig úgy hívják, hogy tervezés menedzsment, amit önök nem tanulnak, mert nincs időnk rá, hogy ezt elmagyarázzuk önöknek, de egy kicsit szó lesz a menedzsmentről, kicsit lesz szó a csoportok vezetéséről, kicsit lesz szó a motiválásról, ezt mind próbálják a tervezési feladataikba átültetni. Az, amikor önök egyedül terveznek meg komplex és diploma terveket, az nem alkalmas arra, hogy modellezze a későbbi feladataikat, attól még nagyon hasznos, mert legalább a saját munkájukat meg tudják szervezni, ha meg tudják, de a tervezés csapatmunka, ez egy nagyon szigorú alaptétel, és fel kell készülniük arra. Én ismerek csomó olyan tervezőt, aki nem tud kommunikálni például. Sok olyan hallgatót ismerek, aki túl sokat tud kommunikálni. És bocsánat, nem akarom megzavarni őket. Tehát a kommunikáció, a mások meggyőzése, a másokkal való együtt gondolkodás, ne adj Isten az érveik elfogadása, vagy a világ másként, az ő szemükkel való látása, ez egy alapvető tervezői tulajdonság ma. Nem individuális tevékenység a tervezés. De gondolom ezt nálam avatottabb, okosabb tervező kollégáim a tervezési tanszéken már ezerszer elmondták, elnézést, ha ismétlem. A következő, akit szoktunk utálni, de nem kell, mert minket védenek ezek az engedélyező hatóságok. Az, hogy a tűzoltó most ilyen vagy olyan, vagy lehet-e tárgyalni vele, vagy megint morzsa billeg a bajszán, vagy ez nem fontos. Az a fontos, hogy vannak szabályok, amelyeket be kell tartani, és a tűzoltó tartatja be. Egy olyan országban, ahol mondjuk ezek a szabályok tiszták és korrupciómentesek, a tűzoltó minket véd, hogy ne legyen még egyszer diszkóbaleset tragédia, hogy ne gyulladjon meg a ház, ahol bennégnek gyerekek és nevelőapák, stb. Vagy az építető, vagy az építő hatóság, vagy az építési engedélyeket kiadó hatóság, vagy a település érdekeit, vagyis mindannyiunkét nézi, vagy a retteget kölyál, ANTS-nek hívják most. Az, hogy Magyarországon nincsenek hatalmas járványok, az a kölyál, bocsánat, az ANTS-nek a hosszantartó, minuciózus, tehát alapos, részletező munkáján is múlik. Nem utálni kell őket, hanem velük is tárgyalni kell, megegyezni. Ha normálisan állunk hozzájuk, kompromisszumkészek ők is. Szóval sok mindent nem lehet megcsinálni, amelyet a szabályok előírnak, de kompromisszumokat tudnak kötni. A legkevésbé dúha, de az éptől tanszéken ez szétszedik a fejemet, ha ezt mondom, de ilyen szempontból a legkevésbé kompromisszumkészek talán az éptörtösök, a Kulturális Örökségvédelmi Hatóság, de ott is a kapcsolat kialakításán múlik minden. Ha önök késznek mutatkoznak arra, hogy építészként elfogadják az ő érveiket, akkor ők is készek lesznek arra, hogy a legjobb beruházást valósítsák meg. Bár épp ma voltunk egy olyan konferencián, ahol megmutattak egy irodaházban egy olyan fejlesztést kellett meg, egy fejlesztési, új fejlesztési irodaházban meg kellett tartani egy régi helységet, ki kellett festeni, és ilyen kőitató vályukat kellett az irodaház kellős közepén bemutatni a senkinek, mert olyan senki nem mehet be. de meg kellett tartani, nem azért, hogy az irodaház használói használják, hanem hogy az örökké valóságnak egyszer meglegyen. Ezt nagyon nehéz megérteni, van, aki elfogadja, van, aki nem. Én nem akarok állást foglalni ez ügyben. Ez jelentős többletköltséggel jár a fejlesztőknek, ez jelentős területkiesést jelent. Az építészet, én volt egy olyan projekt, ahol én itt ilyen tanácsadó okos tojás voltam, ahol meg kellett őriznünk, ezt lerajzolom, ez annyira jó. Épület, belváros, Foki, nagyon belváros, itt átment valami várfal, az ősi magyar, vagy ősi budapesti városfal, vagy mi a búbánat. A terveken ez nem jött ki, vagy nem is tudtunk róla, és ugye szerkezetek, megtervezésre kerültek, átriumos épület, stb. Előkerültek az első kövek, becsületesen nem temettük be. A hatósággal meg tudtunk állapodni abban, hogy ezt fel kell tárni és meg kell mutatni. Ezért ezt az egész sarkot statikailag át kellett tervezni 6 emelet hosszan. Olyan kiváltásokat kellett betenni, amik sose voltak. Gyakorlatilag egy totális áttervezés, építési engedélymódosítás, stb. Egy olyan helyre, amire ide egyébként gépészeti terek vannak, meg ilyesmi, ide bejöhet egy ember akár, de A. senki nem tudja, B. Senkit se érdekel, mert ott van egy ilyen 1 méter magas, olyan, mintha a nagymama kerítését látnák. De ez Budapest valamelyik várfala volt, és ezt meg kellett tartani. Elfogadtuk, nincs ezzel semmi baj. Többletköltséget jelentett, azzal már volt baj, de az építető ki fizette ezt is. Ez egy tény, ez egy állapot, ami sokszor előjön. Nem kell se pró, se kontra értékelni. Ez csak azt jelenti, hogy a beruházások és az épületek nem úgy mennek, vagy nem úgy zajlanak le, ahogy mi azt eltervezzük, vagy ideálisan megtervezzük. Ugye itt is a statikus Franco rátervezett ide hatalmas pilléreket végig. Csak azt szeretném mondani, hogy ha mindenki teszi a dolgát, az örökségvédelem nagyon helyesen megvédi ezt a térnyi falat, mert nekik az a dolguk. A statikus nagyon helyesen tépi a haját, amikor 6 szintet ki kell váltani, mert kivesznek a sarokból 2 pillért, mert neki az a dolga. Csomó konfliktus van. Nem szabad érzelmeket belevinni, nem szabad azt mondani, hogy a statikus idióta, mert nem tervezi át ingyen, mert ugye ezt akkor rögtön minden pénz fizetni kell érte. Nem kell azt mondani, hogy nem akarok senkit sértegetni, hogy nem jól jár el a kulturális örökségvédelem, hogyha ezt a falat nem akarja megvédeni. Persze, amikor majd 100 év múlva ez az épület is leborul, persze ennek is meg kéne védeni a falait. Szó, na mindegy, de akkor majd itt, amikor Denzel Washington lesz az utolsó ember, a legenda, és akkor ide bejön, és akkor látja, hogy hú, itt van Budapest városfala. Tehát nem tudjuk a jelentőségét ennek, nem kell, még egyszer mondom, nem kell érzelmileg viszonyulni ehhez, ez egy probléma, amit meg kell oldani. Se pro, se kontra nem kell se szídni, se szeretni. Az csak azért mondom, mert a hatóságok munkája sokszor jelenti ezeket, vagy sokszor hozza a felszínre ezeket a problémákat, de ez a probléma nem attól keletkezett, hogy a köh bejelentette, hanem attól, amikor megvették a telket a tulajdonos, és ugye nem volt feltárva megfelelően, nem tudta, hogy mit vesz a telekkel. Ez a probléma már akkor a földben volt, több száz éve a földben van. Ezért van az, hogy a kockázatkezelés és a pénzügyi kockázatok kezelése nagyon fontos egy beruházás esetében. A kivitelezők, ugye őket szokták az építészek nagy ellenségeinek tekinteni, mert amit az építész nagyon szépre megtervez, a tervező építész, azt a kivitelezők mindig le akarják butítani, ócsítani, meg ez nem igaz egyébként. Nem igaz, mert a kivitelezőnek azon az áron kell megvalósítani az épületet, amelyért az ajánlatot adta. A műszaki ellenőrök ezt ellenőrzik. Bekérik a számlákat. Megnézik, hogyha ő 1500 forintos csempét darabja 1500 forintos csempét írt ki, akkor neki be kell bizonyítania, hogy azon a falon 1500 forintos csempe van, ha az ajánlatában ezt fogadták el. Ez nem igaz, hogy a kivitelező csak úgy tud ócsítani mindig, vagy kilopja belőle a cementet, vagy az pláne nem igaz, mert az meg senkinek sem jó, hogyha egy Costa Concordia. Ki az a hülye, aki felvállal egy x milliárd eurós hajó tönkretételét? Ki az az idióta, aki felvállalná, hogy egy ilyen milliárd forintos épület lezuhanjon, mert kicsivel kevesebb vasat tetetett bele, és azon nyert néhány százezer forintot? Nincs ilyen. Inkább többet tesz abba, amiben úgy gondolja. Sokszor van az, és ezt is, ezért meg az építészek köveznek meg majd, sokszor van az, hogy a kivitelező saját pénzén korrigálja a tervezési hibákat. Mert nem akar belefutni pereskedésbe, a megszűnt építésziroda hajhászásába, akinek úgy sincs egy fillérje, hogy fizessen valamit erre. Inkább saját maga megpróbálja. Nem azt mondom, hogy a kivitelezők világa, a becsületes grálovagok fején lovon rohangálnak leföl, és közben téglákkal a hónuk alatt építik az országot. Ez nem így van. Tehát a kivitelezés, ez egy nagyon egyszerű szakma egy bizonyos szinten. De azok a nagy vállalatok, ahol komoly technológiák vannak, ahol hatalmas szaktudás halmozódik fel, akik meg tudnak építeni a magyar GDP-ben és európai színvonalú épületeket, ők nem szórakoznak ezzel. Nekik nem kell kivenniük 2 forintot vagy 20 forintot egy kiló cementből, vagy nem tudom mi. Nincs értelme. Mert egyébként sokkal többet hoz egy jó épület referenciaként a későbbi közbeszerzéseknél, vagy a későbbi nemzetközi pályázatoknál. Egy jó épület, ami jól működik, és jól néz ki, számukra is sokkal többet hoz, és az építészek számára is sokkal többet hoz. Tehát az érdek közös. Ezt felejtsék el, hogy itt egymás ellen feszül az építészet és a kivitelezés érdeke. Ez nem így van. Legfeljebb nem találják meg egymással a hangot, mert eleve azt hiszik, hogy a másik hülye. De ez sosincs így. Mindenkinek a saját igazsága van meg ebben a folyamatban, és ezt kell megtalálni, és ezt kell önöknek okosan kommunikálva, akár tervezőként, akár lebonyolítóként, akár hatóságként, ezeket a kompromisszumokat kell megkeresni. Sokszor találkoznak persze, főleg idősebb emberekkel ezekben a szakmákban, akikben nincs meg ez a kompromisszumkészség, de hát akkor meg kard ki kard, akkor meg legyen harc. Azt is meg kell tanulni, hogy hogy kell az érdekeiket érvényesíteni egy ilyen dologban. A következők a beszállítók. Az épület önmagában valami, de mindig van valami speciális benne. Technológia, könyv, kórház, ágyak, szerkezetek, függöny. Ez mind a maguké lesz egyszer. És ezeket különleges beszállítók fogják megtenni. Nagyon érdekes dolog az, és ezen gondolkodjanak el, hogy ugye szeretjük megtervezni a függönyt is, meg szeretjük megtervezni a lámpatesteket is, meg mindent szeretünk megtervezni, hogyha tervező építészek vagyunk. Mire vannak a belső építészek? Goppa, scazala varona. Irákupá vodu. Harc van ám a tervezők között is, hogy kinek hol a határa. Nagyon szeretünk kertet tervezni, mint tudjuk. Mire vannak a kerttervezők? Kinek van jogosítványa kertet tervezni az épületünk köré? Kinek van jogosítványa függönyt tervezni, vagy lámpatestet tervezni? David Chipperfield az egyik legnagyobb lámpatest tervező építész, mert rájött arra, hogy neki van vajon a magyar kamarában belépett ő a belső építész tagozatba, és van ilyen licensz? Azt hiszem nincsen, vagy nem tudok róla. De az biztos, hogy a tervezők között is van harc, ezt jól lássák, hogy kinek meddig tart az ő kompetenciája. És ugye ezen túl nem fognak belső építészetet tervezni, hiszen azt mondják, ott vannak belső építész barátaink, és majd ők megtervezik. Ugye nem tesznek ilyet. Mint ahogy Mies van der Rohe kedvencem se tervezte meg a székét. Vagy a barcelonai pavilont, ami 90% belső építészet és 10% tektonika. Na, szóval gondolkodjanak el, hogy merre menni, ki a pálya, meg kivel kell küzdeni. Nem olyan egyértelmű a világ, hála Istennek. Ezért jó, ezért szép, mert nagyon sokan vagyunk benne, és nagyon sokfélét csinálunk. Na, a következők, akik vannak, ez az üzemeltető. Ugye ő az, aki az egész épületet viszi, önök egy év alatt, másfél év alatt kihátrálnak, megcsinálják a terveket, a kiviteli terveket már nem is akarják megcsinálni, A. nem értenek hozzá, B. nincs emberük, C. túl nagy felelősség, inkább átadják a kivitelezőnek. Másfél év alatt kihátrálnak egy projektből, az építetőn, bocsánat, az üzemeltetőnek ott marad 30-40-50 évig a nyakán. Nagyon fontos lenne, hogy az üzemeltetőket értsék meg, tudják, hogy hogyan üzemelnek az épületek. Az úgynevezett építészeti programalkotás, amikor előre leírnak egy épületet, annak a 90%-a arról szól, hogy hogyan üzemel, hogyan működik egy épület. Írtak már építészeti programot a tervezési feladataikhoz? Nekem kéne azt is megtanítani, de nincs rá időm, mert mindig elhülyeskedem, bocsánat. Arról szól, hogy egy épület hogyan működik, ezt pedig az üzemeltetők tudják jól. És a terv csak akkor lehet jó, itt az átellenben lévő tervező, akkor tud jó tervet csinálni, ha tudja, hogy mi kell az üzemeltetőnek, és a leginkább azt tudja, hogy mi kell a felhasználónak. Ez az épület üzemelésének vagy működésének a másik oldala. Tehát a felhasználó a legfontosabb ember ebben az egész történetben, és azt tudjuk, hogy felhasználó sok van. Van, aki közvetlenül bemegy az épületbe, van, aki benne dolgozik, van, aki csak takarít benne, van, aki csak a neten látja, van, aki csak elmegy előtte minden nap, és mondja, hogy hú, de ronda, és akkor már elmegy az étvágya. Van, aki elmegy előtte, és azt mondja, igen, végre egy szép épület ebben a városban, és megjön az étvágya ettől, és megkívánja fele barátját, vagy annak feleségét. Tehát, hogy milyen érzelmeket az építészet, milyen érzelmeket hozhat elő az emberekből, azt önök sosem tudhatják. De nagyon sokféle felhasználó van e tekintetben, és akkor csinálnak jó épületet, ha ezek az érzelmek és az elégedettség, a vevői, úgynevezett vevői elégedettség, customer satisfaction, az jó, és ezt nagyon nehéz megtalálni, hiszen ahányan vagyunk, annyi módon tudunk látni egy épületet, mint ahogy a világ jelenségeit is, szerencsére. Nézzük meg, hogy megértették-e a feladatot, és oldjuk meg együtt a Szenzációs ingatlan fejlesztés a Szászoldas Pagonyban című problémát. Mici Mackó egy komplex beruházási programot próbál előkészíteni. Nézzük meg, hogy a beruházás szereplőit hogyan választja meg. Kit választan a tanácsadónak? Úgy van, Bagoly. Ugye ő az, aki nem tud olvasni, tehát ez egy fontos dolog, viszont nagyon okosan néz. Tehát a legjobb tanácsadói szerep Bagoly. Ki lenne a finanszírozó? Nyuszi, ne, Nyuszi az mással jó. Nem. Ki az, aki mindig aggódik, és mindig fél? Malacka, így van. A Malacka, ugye mindig fél, hogy nem kapja meg a pénzét, vagy állandóan ott retteg. A finanszírozó élete, ahogy kiadja a pénzt a kezéből, hogy kiadni a pénzt a kezünkből 2 perc, utána évekig rettegünk, hogy visszakapjuk-e. Tipikus malacka. Olvasták Benjamin Hoff, Mici Mackó és a Tao című könyvét? Helyes. Alapművek ezek, kérem tisztelettel. Ki lenne a tervező? Zsebi baba, persze. Igen. Magukból ne induljanak ki. Nem Nyuszi, Nyuszi egy üzleti ember. Nem. Ő tudja, mi a pénz. Nyuszi az határidők pénz. Nyuszi az ebben utazik. Ki lenne? Ki az, aki mindig lelkes? Ki az, aki mindig új? Tigris, ez az. Ő az, aki lelkes, mindig ugra, bugrál ide-oda, mindig ötletei vannak. Igaz, hogy hamar rá is un, és amikor már nagyon bele kell ásnunk magunkat, akkor már nem mindig van ott, de azt azért jól csinálja. Ki legyen a hatóság?
Ezek mindent mindig elszúrnak. Ó! Ki az, akinek a farka sincs a helyén?
Na persze, maga a barátjára gondol, de nem az. Hát természetesen Füles. Na, és a kivitelező a legtöbbet várt Hát ő ki az, akinek barátai és üzletfelei vannak? Hát nyuszi, igen. Ki a beszállító? Itt szoktak mattot kapni.
Ürge.
Bocs, az már a harmadik rész, az már nincs. Na, van egy szereplő, akit nagyon nem tudnak egyébként, de nyuszi barátai és üzletfelei körébe tartozik, és egyszer elment Mici Mackó megkeresni, mert ugye eltűnt. És Mici Mackó beleesett az árokba, és megtalálta. Ott ült Mici Mackó hátán. Ki az? Ő kis. Nekem is utána kellett nézni, nyugi, nem alapvető. Ő kis. A tessék szíves lenni újra olvasni. Á, Milne, Mici Mackó. Jó? Üzemeltető? Ki az, aki mindig tüsténtkedik, mindig rendben van körülötte minden, mindig tesz-vesz, izé. A Robert Gida az nem egy állat, hát... Kanga, igen, ugye a lányok tudják, hogy ez hogy kell, persze, övék a háztartás, Kanga, és hát ki az, akiért az egész készül? A méz folyósító üzem hiszi azt Mici Mackó, mert ő ugye, mint beruházás tervező, úgy gondolja, hogy a méz folyósító kinek készül? A jövő generációjának, zsebi babának, úgy van. Tehát körülbelül ez lenne a jó megoldás. Ez a 8 fő szereplője a beruházási folyamatnak. Azt hiszem, hogy nagy fájdalommal, de itt kell abbahagynom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.